Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Szemejátsz János, addiktológus, pszichiáter, pszichoterapeuta, az ELTE és a PTE címzetes egyetemi docense, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke és az Indit Közalapítvány szakmai vezetője, akit köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok mindenkinek!
Jó sok dolguk lehet.
Így van.
Tehát azt gondolom, hogy fogunk a függőségekről, ártalomcsökkentésről beszélgetni, de az lenne a legjobb, ha először megbeszélnénk, letisztáznánk ezeket a fogalmakat. Tudom, hogy nagyon alap, de hát azért mégiscsak. Szóval, hogy a függőség az mit jelent?
Igen, vannak bonyolultabb, meg egyszerűbb meghatározások. A bonyolultabb az talán az orvosi diagnosztikai rendszerben, ez a DSM most 5 van, vagy a BNO, ez a betegségek nemzetközi osztályozása, amiben jelenállás szerint 12 tünetet sorolnak fel. Azért ezek nem olyan egyszerű tünetek, nincsen tulajdonképpen olyan exakt módszer, mint a vérnyomásmérés. Megmérjük, és azt mondjuk, hogyha 120/80-tól eltér fölfelé, lefelé, akkor tudunk erre valamit mondani, vagy egy CT-be, vagy egy MR-be betolunk egy embert, és látjuk, hogy azon a képalkotón mi a baja. Na most itt a függőségnél ilyenek vannak például, hogy van-e folyamatos vágya a szer után, vagy az addikció után, nem csak szerekről, nem csak kémiai függőségekről beszélünk, hanem viselkedésesekről is, szerencsejáték, pornó, képernyő, hírek, bármi ilyen. Tehát, hogy van-e folyamatos vágy, vannak-e neki már szerep bizonytalanságai, vagy hogy már nem tud a szerepeiben helytállni, munkahelyen, családban, és így tovább, hogy az eltervezetnél hosszabban és nagyobb mennyiségben használ, hogy voltak sikertelen leállási kísérletei, hogy tolerancia alakult már ki, tehát észrevette ő is, hogy ahhoz, hogy ugyanazt az élményt érje el, ahhoz vagy a mennyiséget kell növelni, vagy időben hosszabban kell használnia. Talán még az egyik legjobban mérhető tünet ez az elvonási tünet, hiány esetén, de ebben is van egy ilyen csavar, hogy a függőségek, tehát azok a dolgok, amikre akár kiméjszerek, akár viselkedés függővé bírunk válni, csak egy részük okoz fizikai függőséget. Ezek az úgynevezett depresszánsok. Ide tartoznak az ópiátok, a nyugtatóaltatószerek, meg az alkohol. Tehát ezeknél a szereknél látjuk azt, hogy például gondolom, hogy alkoholistát elvonásban már sokat láttak, hogy reszket a keze, izzad, korán fel kell, ilyen ki van pirulva az arca, vagy akár zavart, és delirálni kezd, azt talán kevesebben láttak, de nyilván van ilyen. Na most ez csak ezeknél a szereknél van, hogyha valaki kokainra, vagy szerencsejátékra, vagy kannabiszra függő, azoknál ilyesfajta objektivizált tüneteket nem lehet látni. Na most ezeket, amiket mondtam, ebben az orvosi rendszerben van 12 ilyen, és azt mondjuk, hogy akinek 3-ig vannak tünetei az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan, annak enyhe addikciója van, 4-től 6-ig közepes, középsúlyos, és 7-től fölfelé pedig súlyos addikciója van. Egyébként én azt is szoktam mondani ilyen egyszerűbb kategóriaként, hogy akkor gondolok valakit függőnek, amikor a mindennapi életét, a szokásos tevékenységét, az időtöltést, a szabad időeltöltését, ezt nem tudja megtenni szer nélkül, és akkor ugye itt például a száraz novembernél van, hogy egy hónap szünetet tud-e tartani, hogy mennyi tud tartani. Hát nyilván is egy kérdés, de mondjuk Én amikor családterápiát tanultam, és az én mesterem, ő a Székely Ilona volt, Amerikából jött vissza, és akkor leültünk az esetmegbeszélőn, és akkor mondjuk, hogy mi van a családdal, mondja az Ilus nekünk, hogy és isznak? Hát mondjuk, hogy hát isznak. Azt az Ilus, mennyit isznak? Hát mondjuk Ilus, hát Magyarországon mindenki iszik. Azt mondja, a gyerekek, ne szórakozzatok. Mondjátok meg nekik, 21 nap abstinencia, hogyha tudják csinálni, akkor családterápia van, ha nincsen, akkor menjenek az A-ba, a névtelen alkoholistákhoz. És hogy én egyébként szoktam mondani ezt a 21 napot, mert hogy akkor abban már vannak hétvégék, abban már biztos belesik egy névnap, egy születésnap, egy nemzeti
valami ünnep. Alkalom.
Valami alkalom, igen, vagy történik valami kudarc, vagy történik valami öröm, és hogy akkor tulajdonképpen az ember meg tudja ezt csinálni, és ha nem tudja megcsinálni, akkor el kell gondolkodni, hogy valójában mi volt az indok. Ugye szoktuk mondani, hogy ne kérdezzük meg a hozzánk forduló függőt, hogy miért használ, meg kitalál valamit, és én meg azt gondolom, hogy ha megkérdezzük, hogy miért, és bármit tud rá válaszolni, akkor az baj. Mert hogy tulajdonképpen az van, hogy hát miért, hát semmiért, hát mert ezt csinálom. Mert mondjuk azt, hogy mert függő vagyok. Na, de ha függő vagyok, és eljut hozzám, és akar változtatni, akkor ott el tudjuk kezdeni. Azt mondja, hogy hát mert bánatom van, mert nem tudok jól kommunikálni, hát ez már nagyon rosszul hangzik, vagy mert rossz kapcsolatban élek, mert nem bírom esetleg a munkámat, mert
ilyen napon dolgozok, csökkent
feszültséget. Igen. Akkor viszont azt mondom, hogy igen, feszültséget csökkent. Hát akkor azt gondolja, hogy ez a megfelelő szer arra, hogy feszültséget csökkentsen. Azt mondja, hogy hát igen, de mondom, és ennek a káros következménye számolt már. Hát most nyilván azért jött el hozzám, mert találkozott ezzel. Tehát, és ez ott kezdődik, hogy az egyik gyerekemnek az iskolájában meghívtak, hogy beszélgessek a fiatalokkal az energiaitalokról, a kávézásról, a délelőtti kávézásról, és akkor ott ültek a felsősök, és mondtam nekik, hogy hát azt kellene eldönteni, hogy akkor akik reggel már 8:30-kor energiaitalt isznak, vagy kávét, ki az, aki azért iszik, mert álmos, mert már leesik a feje, és már 8:30-kor nem tud fennmaradni, és nyilván ezeknek most mi akkor elmondom a következményt is, akkor ezek a gyerekek, nekik alvászavaruk van, vagy olyan közegben élnek, ahol nem alszanak, vagy mondjuk egész éjjel játszanak, mert a szüleik nem figyelnek rá, vagy, tehát akkor ennek nyilván így utána kéne menni, hogy ők a problémás használók. Akik azért használnak, mert ez milyen buli, hogy kiszökünk a büfébe, meg ilyesmi, akkor őnekik tulajdonképpen ezt úgy hívjuk, hogy az első csoport ők a megküzdéses használók. Őnekik valami problémájuk van, amivel meg kell küzdeni. Ez a második, ez a úgynevezett fokozásos, hát így minden jó, de hát milyen buli már, hogy akkor mi most kilógunk a büfébe, hogy veszünk egy energiaitalat, most ugye már tilos is 18 év alatt, most még izgalmasabb, hogy akkor találunk egy hajléktalant, vagy el tudjuk hitetni a trafikossal, hogy már elmúltam 18 éves, és van a harmadik csoport, akik pedig azért használnak, hogy így ne lógjanak ki a sorból, és akkor az is egy probléma, hogy akkor tulajdonképpen így ugyanolyan akarok lenni, mint a többi, ugye ez a neked a divat mondja meg, hogy ki vagy, hogy az, hogy a barát, hogy ugorja a kutba, akkor te is beleugrasz-e. Nyilván, ha az ember kamasz, akkor az a helyes válasz, hogy igen, én is beleugrok, mert hát nyilván nem azért mondja a barátom, mert hogy meg akar ölni, hanem azért, mert ez valami hatalmas buli, és akkor szóval visszacsatolva az eredeti kérdésre, hogy akkor ezek az emberek, akik használnak, nem tudnak mondjuk érzelmet szabályozni, nem tudnak indulatot szabályozni, szoronganak, tehát hogy valami olyan ügy van, amit akkor meg kell oldani.
Oké, lefette az élet összes problémáját egyébként.
Szinte,
tehát, az érzetem támad, hogy tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy egy életben biztos, hogy vannak, ha más nem, szakaszok, amikor a megküzdési stratégiához feltétlenül hozzátartozik valami, akkor is, hogyha nem gondoljuk magunkat függőnek.
Akár mondhatnám is ezt, de hát azért azt gondolom, hogy sok ember tud úgy dolgozni magán, hogy nem gondolja azt, hogy hozzátartozik valami, de nem feltétlenül pszichoaktív szer. És akkor itt azt mondjuk, hogy igen, vannak olyan dolgok, hogy kinek mi az, ami a kikapcsolódás, a relax, a rekreáció, a szorongásoldás, elkezdek zenét hallgatni, vagy nem tudom én, ha nem tudok aludni, akkor nem egy gyógyszert veszek be, hanem bekapcsolok egy fehér zajt, és akkor abban így elalszok, vagy elkezdek nem tudom én valami új légzéstechnikát, vagy elkezdek sportolni, és akkor azt gondolom, hogy persze ezeket, amiket most elsoroltam, ezekre is mindre lehet függőnek lenni, hiszen tudjuk, hogy vannak a testedzés függők, meg az egészségesen élő addiktok, meg a nem tudom én mindenféle dologra. Tehát szoktam mondani, hogy az ember egy addiktív lény, ami úgy kellemes érzéssel tölt el, arra tudok elkezdeni kicsit rácsúszni, és akkor időt, energiát, pénzt nem sajnálva rá tolom bele mindenemet, és nyilván mindegyikkel el tudok jutni egy súlyos addiktív állapotba, ülök a tóparton, pecázok, és már mindenki elköltözött körülöttem. Na, de visszatérve oda, hogy igen, de hogy mégiscsak egy olyan társadalomban élünk, ami bizonyos típusú ilyen mondjuk szorongásoldás eszközökre ad lehetőséget, engedélyt, és ilyen szempontból igen, azt gondolom, hogy az alkohollal Magyarországon a társadalom, a hatalom, a minden sokkal megengedőbb, és azt gondolom, hogy az, hogy Magyarország él, az élmezőny, hát most mennek a viták, de azért a WHO felmérése szerint a 15-től felnőtt lakosság közül az az arány, aki többet iszik, mint kellene, vagy alkoholista, vagy magas kockázatú ivó, ez 21,2-21,3%, és ez a Magyarország a világ első. Ez egy rémisztő adat. És amikor én ezt mondom, akkor hitetlenkedni, hogy ez nem létezik, hogy ennyien isznak. Hát, jó.
Hát pedig itt ugye pont az ön interjúiban hallottam, de hát ezt nagyon sokan mondják, hogy ez nem társadalmi réteg függő, hogy ki fogyaszt alkoholt. Így van. Tehát azért kristálypohárra a kezünkbe is lehet alkoholistának lenni, úgyhogy ez egyébként nem látszik mondjuk a külsőnkön, mert sokáig tudjuk ezt maszkolni, meg sokáig tudunk magunkon uralkodni, sőt, én azt is képzelem, és amúgy nekem ez a saját ismeretségi körömbe egy elég gyakori téma, hogy vajon az, amikor úgy minden nap van egy kis fröccsözgetés, az alkoholizmus-e? És ugye azt mondják többnyire, hogy itt a rendszeresség a kérdés.
Még ezt sem gondolom igazán, szoktam mondani, az én édesanyám, Isten nyugosztalja, most decemberben hunyt el, 88 éves volt, és anyukám nem mondom, hogy minden áldottam és minden ebédhez, de amikor megtehette, akkor ő egy nagyon laza fröccsöt ivott. Ilyen másfél únyi bort kellett betenni, és ha már kettő únyit tettem, akkor mondta, hogy Jánoskám, ne tegyél bele annyi bort.
Okay. Ez egy szokás. Szerintem ez egy szokás, de én inkább akkor úgy mondom, hogy az a fajta minden nap lecsúszik egy kis fröccs, ami mondjuk segít ahhoz, hogy ez valamilyen részén a napnak túljussak. Tehát amikor már ehhez kötve van valami, hogy azért, mert nekem úgy könnyebb az este, könnyebb a gyerekeket levezényelnem, könnyebb főznem.
Igen, azt szoktam mondani, hogy azért a probléma az nem feltétlen csak az alkoholfogyasztás, hanem az ártalmas alkoholfogyasztás. Uh-huh. Most azt gondolom, hogyha a gyerekeket már lefektettem, és kiülök a erkélyre, vagy a nappaliba, vagy a lépcsőre, és iszok valamennyi alkoholt, ugye ebben is volt vita, a WHO-nak voltak erre ajánlásai, korábban több, most meg kevesebb, ami arról szólt, hogy mennyi az az alkohol mennyiség, amit egészségkárosodás nélkül lehet elfogyasztani. Én azt gondolom, hogy nyilván van egy rendszeresség az életünkben, tehát azért az emberek nagy része mondjuk fel kell, 8 órára elmegy dolgozni, dolgozik 4 óráig, elmegy a gyerekért, vagy nem tudom én, szeretett látni, este vacsorázik, leül a tévé elé, vagy nem tudom én, vagy az internet elé, vagy ilyesmi, és akkor jó esetben akkor este iszik valamit. És azt gondolom, hogy ezt ő rendszeresen csinálja így, ebből nem feltétlen lesz alkoholizmus. Van olyan, de ott már a rendszeres, egyre növekvő mennyiségről szól. Önmagában, ha a mennyiség nem nő, pusztán csak a rendszeres, de pusztán csak semmi. Tehát amikor elmondtam a tüneteket, az arról szól, hogy itt legalább 3-4-5-6 tünetnek egy éven keresztül fenn kell állnia.
Na jó, hogyha rátérünk mondjuk a dohányzásra, aha, az na szintén egy olyan dolog, ami igen, hát ez társadalmilag elfogadott, vannak ilyen-olyan cigarettek, sőt, hát akárhogy is nézzük, ártalomcsökkentés címén vannak, szoktam ilyet hallani, hogy nem olyan egészségtel, vagy egészségesebb, vagy nem is tudom, tehát, hogy valami aha, olyan
ja, igen,
furcsa,
igen, amikor, ilyen fábóvaskarika. Igen. Igen, egyébként itt, hogy mondta ezt az ártalomcsökkentés szót, egyébként azt gondolom, hogy ez nem csak, majd térjünk vissza akár a dohánytermékekre, de nyilvánvalóan az ártalomcsökkentés az egy... Ez egy nagyon fontos dolog, az ártalomcsökkentésnek a definíciója az, hogy amíg valaki valamilyen addiktív magatartást folytat, annak a szernek vagy viselkedésnek él, addig önmagára meg a környezetére vonatkozó károkat minimalizálja. És ez valójában minden, tehát mindig van, hogyha én így csúszok bele valamibe, annak mindig vannak olyan ártalmai, amely ártalmakat lehet csökkenteni. És ez nagyon érdekes, hogy ezek az ártalmak, például a dohányzásnál egy tipikus példa a dohányzás ártalmainak, például a passzív dohányzás. Tehát ha azt mondjuk, hogy hát a dohányos azt mondja, hogy valamiben meg kell halni, meg nem tudom, hogy szoktak ilyen szöveget mondani, meg hát, hogy végülis ő szeret cigarettázni, és akkor ott az neki, hogy Márainak elolvassuk, milyen klasszul lehet cigarettázni, akkor mindjárt kedvet kapunk. Tehát, hogy oké, de hogy akkor a passzív dohányzással okozok-e kárt. És akkor azt mondom, hogy ha valaki mondjuk a nikotinpárnát vagy a snuszt így begyűri a pofájába, vagy IQOS szív, ami tulajdonképpen egy ilyen gőzös, tehát gázosított, aztán mindjárt el is tűnik, vagy elektromos cigit, akkor a passzív dohányzással levegőbe került égéstermékek nem kerülnek a levegőbe, így a ott lévő ember ezeket nem szívja be, és azt is szokták mondani, hogy a tüdőrákoknak legalább, tehát a dohányzások, azt a tüdőrákoknak legalább 10-20%-a az passzív dohányzás miatt alakul ki, akkor ezeket meg tudjuk szüntetni. Következésképpen, ha ajánl, azt mondanánk, és ezt így erről lehetne például beszélgetni, akár mondjuk a tüdőgyógyászokkal lehetne beszélni, a tüdőgyógyász azt mondaná az embernek, hogy figyelj, magának tüdőrákja van már magának, most már izé végstádium, mindegy, de amíg szívja a cigarettát, még mindig mérgezi a környezetét. Nem lehetne, hogy akkor legalább már most átszokik. Nem, ilyet nem mondanak, mert azt mondják, hogy hát nem tudjuk, mi van ezekbe a most nevezik ezt ilyen alternatív dohánytermékeknek, és akkor ne, mert minden káros. Na de hát, hogyha valaki mondjuk nikotinpárnát használ, akkor abban nincsen semmi, még csak a levegőbe kerülő semmi sincsen. Tehát, hogy ezekről így, és szerintem ez nem a tüdőgyógyászok problémája, ez egy ilyen társadalmi probléma, hogy a magyar lakossággal, a társadalommal, de akár a hatalommal, a politikusokkal lehetne beszélni arról, hogy kell az ártalmakat csökkenteni. Például itt voltak régen Budapesten is a tűcsere programok, nagy részük bezárt, nyilván ennek is ilyen politikai okai voltak, ami arról szólt, hogy a hepatitis C vagy a HIV az tud terjedni nem csak szexuális úton, hanem intravénásan is. És akkor, hogyha valaki szúrja magát egy fertőzött tűvel, mert a barátja már ezt a betegséget elkapta, akkor ő is megbetegszik. A tűcserére, ami tulajdonképpen ennek a megelőzésére egy remek módszer, erre azt mondta a politika, hogy ezzel végül is támogatjuk az intravénás szerhasználatot. És a politikusoknak...
És nem azt a részét nézte, hogy viszont úgyis meg fogják szerezni, hiszen a függőségnek az a lényeg, amit csak lehet megtesz, hanem, és nem azt nézték, hogy akkor legalább
ne legyen ez. Ne legyen, mert hogy, és egyébként a magyar kormánynak hatalmas szerencse volt 2013-14-15-ben, mert akkor, amikor a droghasználó társadalom jelentős része áttért a 12-13-ban az intravénás új designer drogokra, tehát ez már több mint 10 éve volt, és például mi Pécsen, ez az Indit közalapítvány, ez Pécset működik, egy szegregátumban végeztünk szűrést, és azok a nagyon szegény zömében roma fiatalok, akik korábban szipusztak, meg öngyújtógáz nyomtak a fejükbe, ők átértek az intravénás használatra, és 20 megtesztelt fiatal közül 18 volt hepatitis C-s. És akkor még 2012-13-ig, akkor még Magyarországra nem értek el az új gyógyszerek, a hepatitis C-nek a gyógykezelése borzasztó nehéz volt, nagyon fájdalmas, nagyon sok mellékhatásaját, és kb. 50%-os eredményt hozott. Na most a 2000-es évek elején Amerikában kitaláltak olyan gyógyszereket, hogy 2-3 hónapig kell szedni ezt a gyógyszert, semmilyen mellékhatása nincsen, és 100%-ban meggyógyítja a hepatitis C-t. Ilyen gyógyszer azt mondjuk, hogy nincs is, de pedig van. A hepatitis C-t manapság így meg lehet gyógyítani. És azért nem lett Magyarországon egy nagyon durva hepatitis járvány 2016-17-18-ban, és nem haltak nagyon sokan ebbe, mert ezek a gyógyszerek, ezek elérhetővé váltak. De egyébként csak még egy mondat is látom, hogy akar kérdezni, csak annyit gyors még mondanék, hogy mondok más példát is, és akkor talán az emberek még jobban értik, hogy az ártalomcsökkentés miről szól. Kanadában azt mondták, hogy a kocsmai verekedés az egy nagyon drága műfaj, és Kanada az nem egy olyan gazdag ország, tehát kell tenni a kocsmai verekedés ellen, mert aki széttörük a sörös üveget, neki megyek a másik torkának, őt elviszi a mentő, össze megoperálják, rehabilitálják, tápénz, a munka, engem elvisz a rendőrség, börtönbe, előzetes minden, kivizsgálás, bíróság, tehát több 10 millió forintnyi pénz, egy darab kocsmai verekedés. És akkor a kanadaiak azt mondták, hogy nézzük meg, hogy mivel lehet ezt a problémát csökkenteni. Ártalomcsökkentés. Tehát, hogy isznak, és olyanok lesznek, mint őző a részek disznó, megérdemli, hogy ott a kocsmába összekaszabolják, de nem érdemli meg a részek disznó, mert az a társadalomnak több 10 millió forintos kiadást, tehát ne azzal érdemelje meg, hogy még egy csomó lóvét kivesz a zsebünkből azért, mert ő iszik. És akkor ilyen nagyon bonyolult és drága módszereket találtak a kanadaiak, hogy azt mondták, hogy amelyik kocsmában van zene, ott kevesebb a kocsmai verekedés, mert szidjuk egymást, de nem hallja a másik asztalnál, hogy éppen. Vagy dicsérem a feleségét, és nem hallja, hogy éppen az ő feleségét dicsérem, vagy szidom az anyját. Aztán, amelyik kocsmában van például rákcsálnivaló, ott lassabban részegednek le az emberek, kevésbé lesznek hevesek a hirtelen bevitt alkohol mennyiségére, tehát kevesebb a kocsmai verekedés.
Nem érthető, amit mond, éppen rákcsál.
Igen, És a, igen, és, a, és akkor azokban a kocsmákban, ahol pedig annyira vagabundok volt, hogy akár zene, akár Rákcsi, mégis csak egymásnak mentek, ott az üveget olyan anyagból csinálták, mint az autó szélvédője, hogy odavágtam, hogy megöllek, te rohadék, és akkor egy ilyen összelöttyet, izé, puha, valami üvegforma. Így van. Tehát, hogy, és akkor ez az ártalomcsökkentés. Tehát a kanadaiak nem azt mondták, mint mondjuk Magyarország, hogy bezárjuk a kocsmát, és akkor ott aztán nem lesz kocsmai verekedés, nyilván, majd egy másikban, és azt sem mondták, hogy betiltjuk az alkoholt, mert az emberek kulturálatlanul isznak, hanem azt mondták, hogy nézzük meg, hogy mik azok a beavatkozási módszerek, amivel lehet ezeket a káros következményeket csökkenteni. Na, ez az ártalomcsökkentés.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégemmel dr. Szemejáci János, addiktológus, pszichiáter, pszichoterapeutával, aki az ELTE és a PTL címzetes egyetemi docense, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke és az Indit közalapítvány szakmai vezetője, és aztán még hallunk új dolgokat. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.